Benyik György teológus professzor, a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia elindítója, alkotója, szervezője. Augusztus 25-27-e között tartják idén a 36. biblikus konferenciát, ami önmagában véve is bámulatos eseménynek ígérkezik, hiszen világszerte, Brazíliától Japánig, Amerika, Afrika, Európa jelen van évek óta ezeken a konferenciákon. Miben tudná megragadni professzor úr a vonzerejét ezeknek a rendezvényeknek?
Hát először is egyetlen előadóval se akarok összeveszni. Másrészt a hagyományos megközelítések esetében mindig kicsit a határokat feszegetjük.
Mit jelent?
Ez a mai témát is érinti, ugyanis a mai konferenciának a témája az apokrifok, vagy a Biblián kívüli irodalom, aminek ugye a határa az a kánon, azon könyveknek a jegyzék, amelyet a hivatalos Bibliákba beletettek. A reformációban megszületett az úgynevezett sola scriptura elv, hogy csak ami a kánonon belül van, az a sugalmazott isteni kinyilatkoztatás, ami kívül van, az vagy eretnek, vagy hamis, vagy... Hát ezért ezzel már egy kicsit túl vagyunk, és rájöttek arra, hogy nagyon sokszor a bibliai apokrifok azok az úgynevezett narratív teológiának a jelenségei, amelyek egy adott helyen és egy adott földrajzi régióban ugyanolyan fontosak és ismertek voltak, mint a kánoni Bibliának. A narratív teológia azt jelenti, hogy 325-ben a nicei zsinaton megfogalmazták a hitvallást, ettől kezdve a teológiát valamilyen filozófia alapon fejtették ki. A Bibliában ilyen nincs, mondjuk Pálnál már megjelenik ez, de a Bibliában elmondanak egy történetet, és ebben a történetben vannak esetleg csodás elemek is, de ezeket azért teszik, mert ezeknek az elemeknek teológiai vagy filozófiai mondandójuk van. Ezt mindenki tudta, csak a nyugati gondolkodás jutott el oda, hogy nagyon szűk perspektíván a történetiség kérdésén keresztül nézte ezeket a történeteket, és nem úgy, hogy ezek tanító történetek, vagy sok esetben a filozófiát helyettesítő történetek. Az apokrifok nagyon népszerűek voltak egy-egy területen, például Jézus gyermekség evangélium az egyiptomiak az evangéliumában nagyon sok helyhez kötődik. Érdekes módon a Szent Család menekülése Egyiptomban azt bővíti ki a hivatalos verziót, és megemlíti azokat a helyeket, amelyek később zarándok helyek lettek, hogy ott mindig megállt a Szent Család. Ami azt jelentette, hogy ezek a legendák arra szolgáltak, hogy annak a helynek, annak a szentélynek a szentségét megalapozzák. De a Szent Családról szóló történetekben, például, hogyha bemegy valaki egy képtárba, nagyon sokszor találkozik. Olasz festők is lefestették a Szent Család Szűz Máriával és Szent Annával. Sőt, van Szent Anna búcsú, Szent Anna ünnepe. Szent Anna egy apokrif evangéliumban van benne, de ez ihletője volt. Például nagyon sok festményen azt látjuk, hogy a Szűz Máriát nem csak a kis Jézussal, meg Szent Józseffel festik meg, hanem oda festik Szent Annát, vagy Joachimot is, a Szűz Máriának a szüleit. Vagy például egy apokrif evangéliumban az szerepel, hogy Szűz Mária mielőtt összeházasodott volna Szent Józseffel, akkor a templomban a tanításokat hallgatott meg a nő létére. Ez azt szolgálja, hogy Szűz Máriának a bibliai megértését azt valamilyen módon megalapozza.
A mostani konferenciának ez az egyik tárgya?
Hát nagyon sok helyről jönnek, Szentpéterváról is, meg Kijevből is, az Ukrán Katolikus Egyetemről is, meg az Ortodox Egyetemről is. A fő tárgya az, hogy a Regensburgi Egyetemről érkező Tobias Niklas előadásában fogható meg, aki azt mondja, hogy ezeknek az apokrifoknak a szerepe a Biblia magyarázatokban. Tehát ha kizárjuk őket, akkor kizárunk egy korábbi történeti megértését is a kánoni szövegeknek. Tehát ezeket úgy lehet fölfogni, mint a kánoni szövegeknek a korai magyarázatát, de nem filozófiai vagy filológiai alapon, hanem ilyen elbeszélő alapon.
A konferencia igyekszik közelebb hozni a Bibliát, a bibliai történeteket, az evangéliumi történeteket a hívekhöz?
Bizonyos értelemben igaz, így, mert ezek a történetek, az apokrif evangéliumok, akiknek egyébként a fordítása magyarul is már megjelent, a Csodás evangéliumok címmel, azok egy kicsit az egyszerű ember fantáziáját jobban megragadják, mint a teológikus történetek. Nagyon érdekes például, hogy karácsony előtt, amikor a pásztorjátékot eljátszák, azok is tulajdonképpen egy kibővítései az evangéliumnak, de annak nagyobb a vonzereje, mint amikor fölolvasom János evangéliumnak a prológusából, hogy kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Mert ez egy intellektuális, filozófiai, teológiai megközelítés, a másik pedig egy népi gondolkodásba ágyazott beszélgetés, amitől hát nem kell idegenkednünk. Igaz, hogy a reformátorok a sola scriptura tan bevezetésével ezeknek az értékét igyekeztek leminősíteni. Érdekes módon a legnagyobb reformátor kutatók kezdték el ezeknek a kritikai kiadását kiadni, a Tischendorf és a többiek, és mára, mint a szent szövegek megértésének, vagy nagyon sokszor a misztériumok megértésének a kulcs történeteiként szerepelnek ezek az apokrif evangéliumok, levelek, apokalipszisek és a többi.
Mintha egy olyan kép körvonalazódna az ön által elmondottakból, hogy valami gigantikus, fölfoghatatlan, mélységű és messzeségbe vezető történetek azok, amelyek az evangéliumokban szerepelnek, talán azzal a céllal, hogy a sokfelől érkező hívő találjon magának vonzerőt.
Így van, sőt, a legkorábbiak, például a Péter evangéliumnál, az is egy vita tárgya, hogy hamarabb keletkezett, mint a kánoni evangéliumok, hogy azt dolgozták át, vagy esetleg valami külön forrásból származik, tehát ez is egy vita tárgya, hogy utánozva az evangéliumi műfaját, esetleg új tant akart bevinni a keresztény egyházba. De erre is áll, azt hiszem, a Thomas Mannnak a József és testvéreiben írott dolga, hogy mélységesen mély az emlékezés kútja. Amikor az apokrif evangéliumot olvasunk, akkor egy kicsit mélyebbre megyünk az emlékezés kútjába, és kiderül, hogy ott nem sötétséget, hanem érdekes új világosságot találunk.